Jó estét kívánok mindenkinek, és eljutottunk az utolsó találkozáshoz, és ezzel le is zárjuk a szexualitika területét. Itt még az erőszak egyes kérdéseire akarnék, szeretnék reflektálni, és utána pedig nagyon röviddel, ez az erőszakkal kapcsolatban csak rövid néhány megjegyzésem van, azokra a kérdésekre kerülhet sor, amiket magukkal hoztak szexualitikával kapcsolatosan, és szeretnék itt egy kicsit megvitatni. Tehát a házassággal kapcsolatos erőszak problématikája, arról beszéltünk már, hogy a teremtés történetben és az Isten, ugye, ami az Isten eredeti szándékáról szól, az a tény, hogy Isten a Évát a férfi oldal bordájából teremtette, nem a nő alárendeltségét jelenti a héber gondolkodásmódban és a héber irodalomban, hanem pont ellenkezőleg az egyenlőséget. Tehát ez pontosan az, és így érthető igazán, az, amit Ádám mond, amikor felismeri Évát, hogy ez test csont a csontomból, hús a húsomból, ugye ez a kifejezés is szintén arra utal, hogy ő is felismerte azt, hogy itt vele egyenlő segítőtársa van. Kapcsolat eredeti bűnnel változik csak meg, és romlik el olyan értelemben, hogy alárendelt helyzetbe kerül a nő a férjének, és a feleség pedig ki van szolgáltatva emellett a gyermekszülés fájdalmainak is többek között. Azután már beszéltünk arról is, hogy ez a gondolkodásmód, ami itt már megnyilvánul az Ószövetségnek ezeken a lapjain, ugye ez mélyen beleívódott a társadalomba, és nem csak a nyugati keresztény társadalomba, hanem az emberi társadalom legtöbb csoportjában, népességében. Hogy olyan értelemben, hogy a nők kerülnek egy alárendelt állapotba, helyzetbe, és ennek az alárendeltségnek a következménye az erőszaknak való kitettség. És nagyon sok törvényes rendszerben, társadalmi rendszerek egy jelentős hányadában nem kapnak elegendő védelmet. Ugye, és ilyen formában, ennek következtében, még akkor is, hogyha egy házas élet, noha lehet feszültségekre adhat alkalmat, de fizikai vagy pszichológiai erőszak nem tapasztalható, de akkor is ugye fönnáll ez a veszély, és megvan annak megvan az a veszély is, ugye, hogy ez, ha kirobban egy feszültség, akkor az esetleg erőszakhoz vezet. Na most az áldozat mindig az a személy, ugye, aki elveszti az önérzetét, önállóságát, és ki van téve, és a biztonságát, és ki van téve annak a veszélynek, hogy akár az erőszak valamilyen formájának az áldozata lesz. Az erőszak lehet pszichológiai, amikor az élettársat becsmérlik, kritikával vagy gúnnyal illetik, megalázzák, vagy más primitív magatartásnak van kitéve. Másik az a szóbeli erőszak, fenyegetés, fizikai bántalommal való fenyegetés, becsmérlő szavak és így tovább. Harmadik fizikai erőszak, amely hát különböző módon lehet veszélyes. Ugye a testi integritást is, meg a durva magatartás, testi integritás, sebzés, csontörés és gyilkosság is. És hát a gyilkosságnak a nők a házasságon belül jóval többször esnek áldozatul, mint a férfiak. Végül a szexuális erőszak is ide tartozik bizonyos esetekben. hol van, mi az erőszak forrása. Egyik legerősebb, tehát benne van a kultúra, benne, majd erről még beszélek, de a hogy is mondjam, csak a családi életben szerzett tapasztalatok adják a legmélyebb benyomásokat a felnövekvő nemzedékek számára, és így rendszerint az esetek nagy részében, a jelentős hányadában az erőszakos férfiak, de nők is, de kevesebben vannak ugyan, ugye olyan családunkból kerülnek ki, ahol fiatalkorukban személyesen tapasztalták az erőszak valamilyen formáját, akár maguk ellen, gyermekek ellen, vagy a szüleik egymás ellen. Tehát ez a tapasztalat ilyen értelemben örökölhetővé teszi az erőszakra való hajlamot. Ennek a hajlamnak ugye megvan az a jelentősége, hogy fokozódik. Tehát eleinte szóbeli erőszakról van szó, utána az erőszak más és durvább formái is megjelenhetnek, és olyan bizonyos ciklikus jellege van, mert egy kirobbanás után keresi az erőszakot okozó fél a megbékélés útját, kompromisszumot igyekszik találni, kiegészülődni akarja a megsértett élettársát, és így tovább. De ugye az őrültség pillanatára hivatkozik, de ez, hogyha még őszinte igyekezetnek a kifejezése is, magával hordja azt a veszélyt, hogy megismétlődik és fokozódni fog. És hogyha ez párosul azzal a reménytelen helyzettel, hogy a megsértett fél nem számára nincs kiút a veszélyből, ugye akkor ez egy olyan, hogy mondjam csak, romboló hatással van a család tagjaira, elsősorban az erőszak áldozataira, amely öröklődik, és nem csak az erőszakot szenvedők, hanem az gyermekeik és az utódaik számára is egy forrássá válik. Ugye, tehát, hogy mondtam, a pszichológiai formája személyének a becsmérlése, szóbeli erőszak, fizikai erőszak, szexuális erőszak. És ez a fokozódás az, ami különösen jellemző, ugye, mert itt hosszú évekről van szó rendszerint, ugye ez a fokozódás az, ami különösen jellemző, és együtt a különösen pusztító hatással is van, mert nem ritka az a társadalmi helyzet és törvényes büntetőjogi rendszer, sőt a rendőrség részéről is egy hosszú ideig természetesnek vélt magatartás volt, hogy a házassági vitákba nem szívesen avatkoztak bele, mondván azt, hogy ez a magánszféra szorosan vett területére tartozik, és addig, amíg ott nincs vér, vagy esetleg még súlyosabb károk, ugye addig nem szívesen avatkoztak bele ezekbe a konfliktusokba. Noha, az lehetett fizikai erőszak, ami idegenek között rögtön törvényes beavatkozás, esetleg büntető törvényes eljárást indított, vagy indított, ugye, de a családi perpatvarban, amiben hasonló formájú erőszak történt, ez sokkal később és lassabban jelent meg. Ugye azon kívül az is jellemző magyar helyzetre is, hogy ilyen megismétlődő feszültséggel és veszélyekkel teli házas életben nincs könnyen elérhető segítség. Nincs hova menni, nincs kihez fordulni. És nehéz bizonyítani, még csak néhány nap után is, azt, hogy itt többről van szó, mint néhány két foltról, vagy egy-két pofonról, mert hát ez a hagyomány mélyen benne van a rendszerben, ugye, hogy Itt két olyan emberről van szó, akik valamilyen módon összekötötték egymáshoz, kötötték az életüket, és próbálják ezt a problémát maguk között megoldani. És ennek a ciklikus jellegű folyamatnak egy másik érdekes sajátossága, hogy aránylag rövid ideig tart az az igyekezet, hogy meneküljenek, vagy valamilyen módon hatékony segítséget keressenek a sérültek, vagy azok, akik ki vannak téve veszélynek. Tudnélik, máskor is történt ugyanolyan összecsapás, összeütközés, és azt is valahogyan sikerült elsimítani, még ha nem is károk és fájdalom nélkül, de remélhetőleg most majd talán jobban sikerül, és így tovább, és így tovább. És ezért rendszerint 48 órán belül keresnek csak külső segítséget, támaszt, esetleg rendőrségi beavatkozást, és így tovább. És minél tovább várnak, annál nehezebb ez a segítség biztosítása. Egyszerűen kevesebb a jele, ugye, és az, hogy maga 3-4-5-6 napval ezelőtt történt, azt jelenti, hogy mégse lehetett talán olyan súlyos, hogy itt a rendőrségnek, vagy a törvénynek kéne beavatkoznia. Na most következmények között, ugye erről is beszéltünk már röviden, az áldozat számára, ki rendszerint a nő, ugye egy lelki traumát jelent, olyan lelki traumát, ami testi sebekkel ellentétben, amik meggyógyulnak szerencsés helyzetben, ugye ezek a lelki és pszichológiai károk, ezek hosszú, vagy nagyon mélyen beleívódnak az egyéniségébe, és lassan átalakítják a gondolkodásmódját, érzelemvilágát, és magát a társadalmi helyzetét is, ugye lehetetlenné, vagy nagyon nehézé teszik az áldozatnak. Mert hát az egyik nagyon rémít, fenyegető és ijesztő veszély az, hogy ez ismétlődni fog. És ennek következtében ugye aggály, depresszió, esetleg drogok, vagy alkohol, vagy más egyéb eredménytelen igyekezet követi ezeket. És a másik az, hogy az öntudatukban is sérülnek, főleg a nők nagyon fontos, mert hát ők érzik magukat felelősnek elsősorban azért, hogy a család élet békés, boldog és kiegyensúlyozott legyen. És magukat is felelősnek tartják, elsősorban saját magukat fogják felelősnek tartani egy-egy ilyen helyzetben. Ennek következtében ő teljesen lebénulnak, és tehetetlenség állapota alakul ki hosszabb idő után, és képtelenné válnak teljesen az adott helyzet megváltoztatására, beletörődnek, és egész élet megromlik. Összeomolhat. És ugye fölhagyja a védekezéssel, önmagát vádolja, és tehetetlen áldozat magatartását veszi föl. És a másik, amit az áldozatnak tapasztalnia kell, azt, hogy nem ritkán a rokonok, barátok, ismerősök, de a törvényképviselő is őt is hibáztatják. És úgy akarnak segíteni rajta, hogy valamilyen módon az ő magatartását igyekeznek megváltoztatni. Ami persze a téves igyekezet. Ennek következtében aztán a menekülési próbálkozások egyre drasztikusabbá válnak, és végül is az is előfordul nem ritkán, hogy ő maga is az áldozat erőszakossá válik a gyermekeivel szemben, és a környezetével, mert hát az erőszak állandó félelmének ki van téve, és át kell rendezni az egész életét. Férfi számára bizonyos sokig ugyanezek a következmények és jellemzők, nem annyira a fizikai károk értelmében, hanem az önmaga, önbecsülés és az önérzetben ejtett károkat kell itt megemlíteni elsősorban, ha nem vallja be, talán nem beszél róla valószínű, de érzi azért önmagában a lelkiismeret előtt, hogy amit tesz, az helytelen, és mivel itt egy tudatalatti erőd és a korai gyermekkori tapasztalatok ereje és hatása is működik, nem nagyon tudja a magatartását hasonló helyzetekben megváltoztatni. Tehát csak erőszakos cselekedetekkel tudja önmagát igazolni, és ennek következtében az érzelmi ellentéteket is csak dühvel és hát valamilyen más eszközzel, például alkoholra tudja levezetni. És minél inkább erőszakossá válik, annál erősebb lesz benne a szeretet utáni igény, a megértés, és tudatos lesz benne arra vonatkozóan, hogy tudatos lesz arra is rádöbben, hogy önmaga előtt is elveszti a saját értékét, nem beszélve másokról. Ugye? Tehát végül is rádöbben arra, hogy ő felel mindenért, ami történik, de nem tud már ebből a csapdából kikerülni. Tehát megfosztja őt magát is, meg az élettársát és a családját is, a intimitás, a bensőséges kapcsolatok, érzelmi kapcsolatok kialakulásának minden lehetőségétől, ami hát azt jelenti, hogy ennek a családnak nem csak ő maga, hanem minden tagja, ugye bizonyos értelemben egy kényszer magatartás felé sodródik, és nem tudja a maga értékeit, pszichológiai előnyöket és előnyeit, a közösségi élet pszichológiai előnyeit kihasználni. Végül, hát hogyha nagyon rossz és nagyon kiéleződik a helyzet, ugye akkor előad ugye, a törvényes beavatkozás is. Hát csak tovább ront a ezen a belső feszültségen. A gyermekek számára pedig ugyancsak hasonló a magas az ára az erőszaknak, mély sebeket szenvednek, és legtöbbször ugye úgy tűnik, hogy azok, akik ilyen erőszakos otthonban nőttek föl, sokkal több magatartás problémával, tanulás területén, szociális kapcsolatok, sport, meg más egyéb területeken is nehézségekkel, sokkal több nehézséggel küzdködnek, mint a békés, kiegyensúlyozott családi élet gyermekei. Tehát megvan a példa számukra, és a tendencia bizonyítható, hogy az ő kapcsolatrendszerében is, hát hasonlóan, úgy viselkednek, amit látnak otthon, erőszakos tendenciákat mutatnak, és sokszor ez az erőszakos tendencia nem csak az apa ellen irányul, akivel nehéz kikezdeni, hanem az anyjuk ellen is, aki az áldozat, és ezzel csak nagyobb teher van az ő vállán is. Tehát a fiúknál különösen veszélyes ez ilyen példa, és az az érdekessége a statisztikai evidenciának, hogy amíg az erőszakos családból származó fiúgyerekek maguk is gyakrabban és nagyobb mértékben válnak erőszakossá, ugyanakkor az erőszakos családok leánygyermekei pedig sokkal gyakrabban várnak megvert feleségeké, mint azok, akik hát normális családi körülmények között nőttek föl. Más szóval, ők gyarapítják az áldozatok számát már gyermekkorukban is a nevelésük vagy a tapasztalataik miatt. Na most, arról már kevesebbet beszéltem, hogy ennek a magatartásformának, az erőszakos családi magatartásnak a hátterében mi áll? Ugye a Genezisnek az első lapjain a férfi-női egyenlőségről ad a Szentírás tanúságot, de a későbbi történelmi könyvekben a zsidó társadalom patriarchális szisztémájának az ismertetése, és annak a kulturális háttere, a Szentírás háttere is, és ott nagyon sokszor ugye előáll, illetve képet kapunk egy hogy is mondjam, csak egy olyan képet kapunk a házasságról, amelyben az erőszak, a férfi domináns szerepe, és a nőnek a föltétel nélkül alárendeltsége és engedelmessége az, ami kidomborodik, vagy ki van emelve. És ezt dicsérés néha a Szentírás itt, és, vagy a Szentírásnak egyik másik szakasza, nem föltétlenül a kinyilatkoztatás lényeges részéhez tartoznak ezek, de annak a kultúrának a nyelvén, amelyben, és annak a világnak a nyelvén, amelyben a Szentírás megíródott, ez hát érthető, hogy erről is képet adnak. Na most, és főleg azt, az a, hogyha nagyon rövidre akarjuk fogni ezt a képet, benyomást, amit az Ószövetség ad családi életről, az igaz, hogy a férfi legnagyobb értéke a felesége, a hűséges és okos nő, aki hát az anyagi ügyeket intézi és a családot életben tartja, akire a férje nagyon büszke, de aki az ő tulajdona. És ennek következtében ugye mindenben alá van rendelve a férjének. A férfi elbocsáthatja a feleségét, ha olyan dolgokat tesz, vagy olyan tulajdonságai vannak, amik hát nem tetszőek, vagy nem elfogadhatóak az adott társadalmi rendben, a nő ugyanezt nem teheti meg. És ezért ugye ennek az ószövetségi hagyománynak megvan az a következménye is, hogy a keresztény társadalom is sok mindent ebből átvett, és középkorban egészen a modern korig tulajdonképpen a keresztény társadalmi rendben is, a törvényhozás és a gyakorlat, társadalmi gyakorlat is bizonyos mértékig, ugye erre épült, erre a feltevésre épült, hogy a család feje a férfi, aki köteles eltartani a feleségét és a gyermekeit, ők pedig hát engedelmességgel tartoznak számára feléje, és mindenben alá vannak rendelve neki. Csak az egyházi liturgiában és katekézisben is hasonló, hogy mondjam, csak feltevések, vagy érezhetők, és ugye a férfi elsősége és uralma az Ószövetségben már a harmadik fejezetben megjelenik, amikor is ugye az eredeti bűnnek a következményeit tárgyalja a Szentírás. Na most ugyanakkor az is előkerül a későbbi könyvekben és fejezettörténelmi könyvekben és fejezetekben, hogy a nők ennek ellenére, viszont a nők a helyzete a család életben sokkal kedvezőtlenebb volt, mint a férjüké. Igaz, hogy ugye önállóságtól meg voltak fosztva, ahogy mondtam el, bocsáthatók voltak, hogyha a férj nem volt vele megelégedve, és tulajdonképpen a férj vágyának a kielégítése is az ő feladatuk volt, és ennek következtében hát bizonyos foki félelemnek állandóan kivoltak téve. És nagyon vannak ilyen esetek a Genezis 21. fejezetében, utána Efraim ágyasára és a Virág könyvére is lehet gondolni itt, és látjuk ezt nagyon sok esetben, hogy milyen helyzetbe találják magukat a házasasszonyok a mózesi törvényben, de minden esetre, ha összehasonlítjuk a mózesi törvényhozást, semmit a népek, a rokon népek törvényhozásával, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek sokkal emberségesebb, mert nekik is vannak jogi védelmük, van jogi védelmük, a mózesi törvény korlátozza az apa kényuralmát, és igyekszik az egyenlőséget is valamilyen módon védeni, ezért azonban ugyanakkor az elég világos az Ószövetség szövegeiből, hogy a feleség a férj tulajdona, és más anyagi javakkal egyenértékűnek, illetve ha nem is egyenértékűnek, de az anyagi javak között a férj tulajdonában a legnagyobb érték is volt. Ha az is volt, akkor is kevesebb, vagy hogy mondjam, súlya van a társadalomban a feleségnek, mint a férjnek. Már a magyar feleség kifejezés más gondolkodásmódot sugall, ugye, mert hát az azt jelenti, hogy fele-fele mindennek az őt illeti, ugye, de a héberben a megfelelő kifejezése a feleségnek az azt jelenti, hogy egy férfihez való tartozás jelöl meg elsősorban. Számuk itt az Ószövetségben, ugye házi munkában, tehát az házi munka jelentette számukra az életük feladatát. Tehát ugye, minden nem iskoláztatták a leányokat, nem mindegyik, és ritkaság volt az, aki tudott írni, olvasni. A templomban nem szólhattak, hogyha valamit nem értettek meg a szertartásokból, vagy az írásokból, azt ott nem kérdezhették meg, hanem otthon kellett a férjüktől magyarázatot kérni mindenre. És nem volt helyük a templom belső udvarában sem, az áldozatok bemutatásának a helyén. Ez mind kifejezésre juttatja azt a tényt, hogy a társadalmi pozíciójukban meg voltak különböztetve a férfiaktól. Ugye ez jó kifejezi a zsidó férfi imája. Hálát adok neked, mivel nem teremtettél pogánynak, nőnek, vagy semmi házinak. Ugye ez egy imádság a zsidóknál. Az Új Szövetség nem továbbítja, vagy közvetíti tovább ezt a képet, hanem az eredeti rendet helyreállítja az Úr Jézus Krisztus, amikor azt mondja, az elválásra vonatkozóan ugye kijelenti, hogy a nőnek és a férfinek egyenlő joga van. Olyan értelemben, hogy amint a férj, nem, tehát ahogy a feleség, a férj ugyanúgy nem hagyhatja el a feleségét, mint hogy a feleség sem hagyhatja el férjét. Márknál megvan a 10. fejezetben és párhuzamos helyeken megtaláljuk ugyanezt. Ugye Jézus példája azt mutatja, hogy a semmiféle társadalmi megkülönböztetést nem fogad el, hogy a zsidók számára vérfolyásos nő vagy beteg nő megérintése az tisztátalanná tette, bárkit, akár nő, akár férfi. Jézus ezt nem veszi figyelembe, ugye, és meggyógyítja kézrátétellel a vérző asszony, meggyógyítja a hátán meggörbült asszonyt ugyanúgy, és a rituális tisztátalanság törvényeit sem tartotta be. Egyszerűen azért, mert az is más ként ítélkezett a férfiakról és nőkről. És ami legfontosabb talán a mi szempontunkból, hogy a női tanítványai is voltak. Ezt abról tudjuk, hogy a tanítványnak lenni kifejezés az nem csak a tanítvány szóval történt, hanem azzal is, hogy a mesternek a lábainál ülni. Tehát a zsidó tanítómesterek, rabbik, ugye a vándor tanítómesterek, írástudók, azok, amikor tanítottak, akkor ugye állva tanítottak, és ott a lábaiknál, vagy ha ülve tanítottak, akkor is a lábaiknál körben ültek a tanítványok földön, és ott hát a palatáblára írták azt, amit a mester kívánt. Ugye, és ezek között vannak tanítványok, nők tanítványok, tehát hogy vannak nők is, akik a lábai, mester lábánál ülnek, így Mária. Az apostolok feleségei is valószínű, és mindazok a női rokonok, akik a 12-t kísérték, föltehetőleg ugye, tanítványokként szerepeltek az ókeresztény közösségnek. Na most a Galata levél hasonlóképpen ezt a helyzetet már bizonyos értelemben szabályozza, és azt mondja, hogy nincs többé zsidó, vagy görög, rabszolga, vagy szabad, férfi, vagy nő, mert mindannyian egyé lettek Krisztus Jézusban. Tehát, és Szent Pál tanításában már a férfi-női egyenlőség megfogalmazott normaként áll elénk. De aztán a későbbi századok patriarchális társadalmi rendjében úgy elhomályosodik. Az ősatyák korában a az egyház atyák korában, bocsánat, ugye ez már lassan megnyilatkozik, megnyilvánul ez a visszatérés a hagyományhoz, ugye annyiban, hogy az nők alárendeltségét azzal magyarázzák, azzal igazolják, hogy Éva volt az, aki Ádámot rábeszélt arra, hogy egyen a tiltorfa gyümölcséről, a gyümölcséből, és ezért ugye ő felelős az eredeti bűnért és az annak átszármazásáért is. Ennek következtében az Efezusi levélben már találunk erre vonatkozóan egy utalást, nem egészen olyan éles, mint az Ószövetségi, de azt mondja, amint tehát az egyház alában vette Krisztusnak, asszony és mindenben férjének. Efezusi levél 5. fejezete. Nos, ez a hagyomány ilyen értelemben, ezt a hagyományt, a tanítást ilyen értelemben veszi át a keresztény középkor, és annak a törvényhozásában, és kifejezésre jut, akár az egyház, akár az állam részéről elfogadható volt az, hogy a férje a feleségi testi fenyítésben is részesítse, és vannak olyan törvényes passzusok különböző országokból és időszakokból, amelyek felsorolják azt, hogy milyen hibás cselekményért milyen fizikai büntetés, ostor vagy veszőcsapás jár. És ehhez az egyház néha üdvös intelmeket is csatolt. Tehát amikor a fizikai büntetést kiszolgáltatták, akkor bizonyos imádságokat kellett mondani.
Előtte vagy utána, vagy közben?
Bocsánat?
Előtte, utána, vagy közben?
Azt nem tudom megmondani.
Ízlés szerint.
Helyenként változó volt minden bizonnyal, de ilyesmire is van példa. Na most ugye a változás az a reneszánsz után, reneszánszban, tehát mindig voltak olyan időszakok, amikor a társadalmilag kiváltságos helyzetben nők, élő nők, tehát gazdag főnemesek feleségei, vagy főnemesi család női tagjai, azok élvezték a társadalom minden előnyös megkülönböztetését, tehát jogaik voltak, tulajdonjogaik voltak, és megkülönböztetett tisztelet vette őket körül. Ez már megvan a reneszánszban is, és ugyanakkor ezzel összefért, ahogy a polgárosodás kialakul, összefért, és hát egyre nagyobb szerephez jutott, ugye a polgári társadalomban az a társadalmi rend, amelyben a férfi és a nő jogi, szociális, gazdasági helyzete ugye megkülönböztet, tehát egyre jobban szétválik, és a férfiak javára persze. A nők elnyomásának különböző változatai vannak. És így, ami érdekes, azt jó tudni, hogy a reformáció korában és azután a 18. században katolikus monarchiákban ez a hagyományos megkülönböztetés, ez sokkal jobban megnyilvánult és megmaradt durvábban, mint a protestáns országokban. De hát ez nem jelenti azt, hogy a protestáns országokban nem volt, csak azt a törvények, mert ott egy szigorúbb és egalitáriánusabb társadalmi rend alakul ki a polgárosodás folyamán. Ennek egyik következménye az volt, hogy a nők társadalmi helyzetét is pontosabban szabályozták. De ugye a felvilágosodás korában a szabadság, egyenlőség és testvériség elve az, ami irányítja a jogi, tehát a törvényes és társadalmi, valamint a gazdasági rendet kevésbé, de ennek a testvériségnek és egyenlőségnek az előnyeit kevésbé érvezték a nők, mint a férfiak, mert hosszú ideig ők ki voltak zárva, nem csak a később a szavazati jogok, tehát a választási jogok gyakorlásában, hanem más területeken is. Tehát ugye ennek következtében Franciaországban a forradalom hatására a zsidókat 1791-ben szabadították föl, fekete rabszolgákat 1794-ben, A nők helyzetén semmit sem változott mindez, ők továbbra is ki voltak zárva, és nem rendelkeztek politikai jogokkal. Megtiltotta a konvenció a nők szavazati jogát, ellenezte, megtiltotta a szervezeteket hozzanak létre maguk számára, és visszaszorították őket az otthonba, a családi élet keretei közé. Nem arra van mindegy, nem arra munkára van hivatva, ugye, ami neki megfelelő, de a férfiak politikai patriarchátusa megmarad családi formájában is. Tehát a 19. században is még megvan ez, sajnos. És hát ugye Magyarországon is tudjuk, hogy a nők szavazati jogot csak hiszem 20-as években kaptak. Mikor kaptak szavazati jogot? Hiszem 20-as években. 24-ben, ha jól emlékszem. Addig nekik nem voltak politikai jogai, tehát nem tudtak beleszólni a társadalomba. Igen. Mert Kanadában 1929-ben nyerték el a szemét megillető jogi státuszt a nők. Quebecben, ez a francia katolikus provincia, 1940-ben kapta csak szavazati jogot a nők. Tehát ott még később jelent meg ez a dolog. Na most, mint egyéni probléma, azt már mondtam, hogy alapjában véve a forrás, vagy ami hát leghatékonyabb forrás az a családi tapasztalatok, és de ezen kívül a társadalmi és kulturális tényezőket is figyelembe kell venni, mert egyszerűen nekünk az érzékenységet kell kifejleszteni magunkban, a durvaság és az erőszak kifinomultabb és sokszor alig észrevehető vagy tudatosítható formái iránt. És itt a televízió, meg a rádiók sem, meg a népszerű muzsika, zene stílusa sem segít sokat, mert ott is megvannak sok esetben ezek a elrejtett előfeltevések a nők és férfiak szociális helyzetéről, és nagyon sokszor a szerelem és erőszak egy képbe és egy eseménybe van összefoglalva, és azok az igazán népszerű epizódok, akár a tévén, akár filmekben, de regényekben is, amik a szerelmet egy ilyen őrült szerelemként, tehát egy olyan helyzetnek állítják be, amelyben az önuralom már nagyon is hiányzik, mondjuk így. Tehát elveszítik az önuralmat a helyzet fölött, és ennek következtében ugye az erőszakkal való szembeni érzékenység is eltompul az ember, a megfigyelők és a mai emberek szemében. Na most a kiváltó tények között, hát alkoholizmus, kábítószerek, munkanélküliség, szegénység, vagy pedig akár a munkával, akár más bizonytalan helyzettel összekapcsolódó feszültség az oka, de ami legfontosabb, az a családi tapasztalat. Tehát, hogy valamilyen formában ezzel már gyermekkorukban is találkoznak legtöbb esetben azok, akik a családban valamilyen formában erőszakhoz folyamodnak. Az asszonyverésnek például nagyjából az 50%-a alkoholfogyasztással van kapcsolatban. Nem szükségszerűen teljesen részeg az illető, de elegendő alkoholt fogyasztott ahhoz, hogy az önuralmát bizonyos helyzetekben már ne tudja ellenőrizni, vagy fékezni, vagy illetve gyakorolni. Ugye a férfi nem azért veri a feleségét, mert iszik, hanem azért iszik, hogy képes legyen a feleségét megverni, mondja egyik másik tanulmány. De hát hajlam már egy probléma, amire egy szituáció csak alkalmat ad.
Megint a nő az oka, ugye?
Igen.
Ennek az élő.
Igen, igen. Na most az a általánosan elfogadott feltevés, téves feltevés, Hogy erőszakot az alacsonyabb társadalmi rétegekkel kapcsoljuk össze, hogy ez ott található. A valóság azt mutatja azonban, hogy az erőszaknak vannak durvább és kifinomultabb formái, és a kifinomultabb formái is nem kevésbé hatékonyak, sőt talán még inkább pusztítóak, mint a durvább formák, és ezek megtalálhatók a társadalom magasabb jövedelmi és szerencsésebb rétegeiben is. Sokan persze azzal magyarázzák, itt van az, amit már itt hallottunk, ugye, hogy provokációval magyarázzák, az asszony a hibás, mert hát ezt meg azt mondta megint, és már annyiszor mondta, hogy tovább nem tudtam hallgatni, és így tovább. Tehát bizonyos értelemben ilyen formában próbálja a jogos önvédelmet igazolni, hogy már nem tudtam tovább elviselni ezt vagy azt a magatartás formát. És ez a rendellenes magaérvelés, ez állítólag minden, az erőszak megnyilvánulásának minden tizedik esetében megtalálható. Tehát elég gyakori 10% az erőszakos incidenseknek ezzel az érvel van összekapcsolva. De ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy az alapbeállítottság az a szülőktől származik, és a szociális körülményektől is függ. Tehát valamilyen módon ezek az erőszakos cselekmények, ezeknek a cselekményeknek a végrehajtói már gyermekkorukban találkoztak ezzel az ő családi környezetükben, és megtanulták, hogy együtt éljenek ezzel, és bizonyos értelemben képesek az érzelmiek, megtanulják azt, hogy az érzelmeiket ilyen formában is ki lehet elégíteni. Azok a férjek, akiket gyermekkorukban megvertek, mondja ez a tanulmány, amit már említettem, a quebeci püspökkel állított össze, azok a férjek, akiket gyermekkorukban megvertek, 50%-ban megverik feleségeiket, és a hasonló helyzetben lévő nők 1/3-ra teszi ugyanezt gyermekeikkel szemben. Az agresszív férfiaknak 52%-a tanúja volt saját családjában, és a nőknek, az agresszív nőknek 31%-a hasonlóképpen. Na most a szociális problémáról már tettem megjegyzéseket. Patriarkális társadalmi rendben ugye az elfogadott tény az, hogy a férfi domináns szereppel rendelkezik, majdnem, hogy korlátlan tekintéllyel. Ugye, és ennek következtében az a társadalmi rend hajlamos arra, hogy erőszakos eszközökkel is fönntartsa ezt az egyenlőtlenséget, és a férjnek az uralmát, hogy rend legyen nem csak az utcán, hanem a családi házban is. És ezt ugye sok esetben az erőszak gyakorlásával is igazolják. Tehát vannak ilyen szexuális szólamok, amik erőszak, rejtett támogatását hangoztatják. Az emberi természet az férfias, a nő természete az arra rendeli őt, hogy a férjének a szolgálatára álljon, társa legyen, és az ő társadalmi helyzetét ebben a gondolkodásmódban a férfivel fenntartott kapcsolata biztosítja. Kinek a férj, a felesége? És hát minél erőnyesebb vagy magasabb társadalmi rangban áll a férje, annál nagyobb az ő társadalmi érdeme is. A férfinak a természetes tulajdonság az erő, határozottság, racionalitás, tekintély, kezdeményező erő és az érzelmek alatti uralom. A nő viszont érzékeny, intuitív, alárendelt és szimpátia, tehát ugye együttérző és képes ugye elviselni ezeket a feszültségeket. És ebből aztán a férfiak magasabb rendűségére lehet könnyen következtetni. Aztán ebből vezethető le az a hajlam, hogy a konfliktusokat is a férfiak ilyen rövid úton erőszakkal próbálják megoldani. A kölcsönösség emberi képe az hiányzik, és ettől már nagyon messze esik az a biblikus kép, ugye, hogy a férfi és a nő egy testé válik, és ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik. Az, hogy a szerelemben az egy testé válás, az azt jelenti, hogy ők egyé válnak, és az egységnek, hát az egyenlőség az egyik legkézzelfoghatóbb kifejezése. És ez aztán a bizonyos értelemben ez a patriarchális gondolkodásmód az egyházi gondolkodásmódban is megnyilvánul. Ugye a férfiak megkülönböztetett szerepe a lelkipásztori szolgálatban, maga az a tény, hát ez nehéz bizonyítani, és az, hogy ugye bizonyos szerepek az egyházban csak férfiak számára vannak fönntartva, ezek legalábbis a konzervatív egyházi közösségekben, a római katolikus és az keleti ortodox közösségekben, vallásos közösségekben, ugye ez bizonyos értelemben olyan helyzetet teremtenek, vagy a szóhasználat ugye olyan benyomásokat kelthet, hogy az emberek, tehát a férfi-női egyenlőség fölismerése megnehezedik, és úgy hallgatólagosan, vagy akár kifejezetten is, ugye a férfi tekintélye és fontossága kap nagyobb szerepet. A férfinek a feladata a szerepek megosztásában is a patriarchális gondolkodásmód e szerint beszél. A férj megszentelt feladata a gondoskodás, a feleségnek el kell fogadnia a családi feladatokat, anyagi biztonsága fejében, és le kell mondania arról, hogy társadalomban elismert szerepet, vagy akár politikai, vagy gazdasági szerepet játszon. Ez az ipari forradalom és az utána következő technológiai forradalom elég radikálisan megváltoztatta. És akkor beszélhetünk itt most, azért ismételtem meg ezt a részt, hogy rámutassak arra, hogy itt van bizonyos értelemben a szexuális forradalomnak egy nagy értéke. Azt tudnélik, hogy hangsúlyozza a férfi-női szerepek kölcsönösen kiegészítő, de egyenlő fontosságát. Az igaz, hogy ez a társadalomban és a politikai rendben lassan érvényesül, de a szexuális forradalom nyelvhasználatában noha visszaélések ott is ugye egy ilyen szexuális bias elfogultságot mutatnak a férfiak irányában, de itt már könnyebben és mondjuk kézzel foghatóbban elég áll az az igény, emberi, alapvető emberi igény, hogy igen, férfi-női egyenlőség az a kölcsönös egymásra utaltságban valósul meg, és különbözőségek és az egyenlőség nem kizárólag, nem zárják ki egymást. Most, ugye, amíg a patriarchális gondolkodásmód azt hangsúlyozza, hogy ez a férfi a hivatásának él, a nő pedig alárendeli a saját hivatását, vagy saját szakképzettségét is, a család gondozásának, visszavonul a munkából, lemond a társadalmi előnyökről és hivatásra vonatkozó tervekről, ugye, mert hogy hát a férfi biztosítani fog közben az ő hát létét és hátteret ad ahhoz, hogy a gyermekeit nevelje. A valóság viszont azt bizonyítja, hogy ugye a 5 feleség közül 4-nek előbb-utóbb magának kell gondoskodnia a saját magáról, de a családról is, a gyermekekről főleg neki kell gondoskodnia, mert a férje vagy meghal, megbetegszik, vagy egyszerűen fölbomlik a család. Mert ezért a mai világban ez az egyik leggyakrabban előforduló krízis a család életében a házasság fölbomlása. És ebből a szempontból, ahogy tudjuk, manapság már a statisztikák azt igazolják, hogy a vallásukat gyakorló házassága is nem egészen ugyanolyan mértékben, mint a vallástalanoké, de elég közel van, 30% fölött van, 25-30%-ra egyesek, mások már magasabbra teszik a vallásos, tehát a templom a megkötött házasság fölvonulásának a gyakoriságát is. Na most azt is tudnunk kell, ugye, hogy az igaz, hogy a mai világban is, különösen a kisgyermekek, tehát a gyermekek nevelésében az első 10-12 év az édesanyja vállain van elsősorban, részben azért, mert az ő jövedelme alacsonyabb lenne, hogyha megtartotta volna a munkahelyét, részben pedig azért, mert hát ő az a legalkalmasabb arra, hogy ebben a korban a gyermekeknek a nevelését végezze, de ugyanakkor ugye a társadalmi státusz rendszerint, még mai napig is rendszerint a jövedelemtől, vagy pedig attól függ, hogy hát milyen társadalmi vagy gazdasági körökben tudnak mozogni ők, vagy a férfi legalábbis. Még mindig vannak olyan törvényrendszerek, amelyek a családi, a házi munkát nem tekintik jövedelem, családi jövedelem tényezőjének. Ez aztán sok olyan problémát is okoz, amik a feszültségek, hogy család, a házasságon belül feszültségek megoldását megnehezítik. Ma is ugye megvan az a tendencia, hogy a házi munkát és a gyermekek nevelését, mert hát az zárt falak között zajlik rendszerint, ugye, és nem, és az anyát, az édesanyát megkötik egy szűkebb kapcsolatrendszerhez, ezért ezt nem tekintik olyan fontosnak, és nem olyan, hogy mondjam, szerepét annyira lényegesnek egy társadalom és gazdaság életében, mint amit az valójában elfoglal. Na most itt aztán már még vannak kényes megállapítások, de szintén a kebeki püspökkel körleveléből. Ugye az egyház szervezete és a patriárkus gondolkodásmód is támogatja ezeket az elfogult magatartásformákat. Ugye megvan a tendencia arra, hogy a nők szerepét az anyaság betöltésével és a női pszichológia sajátosságaival azonosítsak kizárólag. De hát most már látjuk azt, hogy a gazdasági életben is mennyire fontos az ő szerepük. De azt is tudjuk, hogy ezt a gazdasági élet, és a főleg, de ugye nem, hogy mondjam, csak jutalmazza ugyanolyan mértékben, mint a férfiak tevékenységét. Az indoeurópai nyelvekben ugye a nyelvek, német is, meg mások, ugye a férfi nemet jelölik meg, akkor valahányszor a férfi-női különbségekről van szó. Magyarban ez nincs, tehát nekünk ez nem olyan érzékeny terület. De az egyház jog viszont kizárja a nőket bizonyos funkciók betöltésétől, még a templomi, vagy akár a pasztorációs tevékenységben is. Ugyanakkor ugye a társadalmi, a pátriárkátus leszorítja a szeretet szerepét, és itt a szexuális forradalom bizonyos értelemben, forradalom előkészítésében nagy szerepet játszott ez a gondolkodásmód. Ugye már a romantikus szerelem és a szenvedély volt, az, ami a szerelembe esésnek a legjellegzetesebb tulajdonsága, nem az egymás iránti elköteleződés és önátadás. Ugye ez aztán a másik, ami, hát mondtam, már említettem az elején, ugye az érzelmek kirobbanása és az a szenvedélyes szerelem, vagy szenvedélyes érzelmi kirobbanások, ugye, amik esetleg erőszakhoz vezetnek, azok a kommunikációs eszközök középpontjában szerepelnek. Tehát a szeretetben gyökerező kapcsolatokat a kommunikáció gyakran köti össze erőszakos jelenetekkel és cselekményekkel. Tehát a romantikus szerelemnek sodró ereje van, az elragadhatja, extázisba ejtheti, de erőszakhoz is vezetheti annak áldozatait, vagy azokat, akik ebben a helyzetben találják magukat. Ennek következtében ebben a rendszerben az önátadás és az együttlét, tehát a szoros egymásnak való elköteleződés, a családon belüli elköteleződés, ez háttérbe kerül. És ugye a harmonikus emberi kapcsolatokat egy olyan romantikus álomvilágba helyezik, amit a nézők legtöbbször úgy regisztrálnak, hogy hát számunkra ez lehetetlen. Se idő nincs rá, se pénz, se igény bizonyos értelemben. Na most megvan, ami az egyház részéről egy nagyon veszélyes tendencia, de szerencsére ma már kevésbé érezhető, de még mindig megvan, például a kispapok oktatásánál és a házasság szentségének a pasztorális szolgálatában, az a gondolkodásmód, amely a házasság egységének a mindenáron történő fönntartását sürgeti. A jóban, a rosszban együtt kell lennünk. És ez aztán arra készíti a nőket főleg, hogy minden föltétel nélkül megbocsássanak minden sérelmet, erőszakot, és mindig keressék a megbékélést. Mondja a kegveki püspökkel, és itt szó szerint idézem, ez a gondolkodásmód a házassági kötelék fönntartásáért emberek életét áldozza föl. És ez igaz. Ennek a püspöki körlevélnek minden előkészítője, és a házassági erőszakkal foglalkozó minden megkérdezett szakember egyhangúan megegyezett ebben a megállapításban. Ezt, ha más nem, de ezt őrizzék meg ebből a fejezetből, ugye, hogy vannak olyan házasságok, amiket bizony fel kell bontani sajnos. Még akkor is, hogyha minden jel arra mutat, hogy ezt templomba kötötték, és szentségileg fölbonthatatlan, de kialakult olyan folyamat, hogy mind a szerelemnek és az egymás iránti elköteleződésnek és az együttélésnek minden lehetőségét már lerombolta. Aztán már a házassági kötelék megőrzésének semmi értelme nem marad. Na most ez ugye a pasztorális gyakorlatban, a protestáns közösségekben már bizonyos értelemben megváltoztatta a pasztorális gyakorlatot, az anglikánok, ugye bizonyos, és az ortodox, keleti ortodox egyház, aminek a gyakorlatát a tridenti zsinat nem akarta elítélni, ugye ők megengedik azt, hogy a második házasságban élők szentségekhez járuljanak, akkor bizonyos föltételek mellett, ezt most nem akarok részletezni, megengedik, mint egy megbocsátják azt, hogy a templomban megkötött házasságukat fölbontják, vagy olyan tényezők léptek fel az életükbe, amik lehetetlenné teszik a házasságok folytatását. Megengedik, hogy a második házasságban szentségekhez járuljanak. A latin egyház ezt nem engedi meg. Most az, hogy milyen megoldások, vagy ezek az ellentéti, de nagyon fontos itt, amikor ezt mondom, nagyon fontos tudni azt is, hogy amikor a tridenti zsinat erről beszélt, az kijelentette, hogy akkor, amikor ők a házasság fölbonthatatlanságát, szentségének a fölbonthatatlanságát tanítják, nem akarják elítélni a keleti egyház gyakorlatát. A keleti egyház gyakorlat akkor is az volt már, hogy bizonyos esetekben és bizonyos föltételek mellett a második, tehát az első házasság fölbomlása után következő házasságban is járulhattak szentségekhez. Erről már beszéltünk a belső fórumon történő megoldások esetében, és a belső fórumon hát a katolikus egyházban is megvan a lehetőség, de csak olyankor, amikor ezeket az eseteket nem lehet az egyházi bíróságok előtt igazolni, tehát amikor nincsen olyan tényező, evidencia, amit nyilván a külső fórumon, tehát a nyilvánosság előtt bizonyítani lehet, csak olyan esetekben merül föl lehetősége esetleg a második házasságban a szentségekhez való járulásnak, ugye, de itt erről van szó, hogy a házassági kötelék túlzott védelme, fölbonthatatlanság túlzott védelme, az bizony sok esetben téves passzorális meggondolások miatt emberek életét rombolja le. Más szóval a gyakorlat manapság már az, és ez minden kritikát kiáll, tehát senki soha nem ítélte ezt el, hogy vannak olyan házasságok, amiket tehát föl kell bontani, és ez szükséges, tehát nem kell egy olyan házassági kapcsolatot mindenáron védeni, amiben hát az erőszaknak, sőt véres erőszaknak, vagy nagyon durva erőszak, nagyon durva formái rendszeresen előfordulnak, mert ebben úgyis belepusztulnak mindannyian. Nem csak azok, akik elszenvedik az erőszakot, hanem az is, aki okozza. Tehát erre gondolni kell. Ebből nem következik az, hogy egy második házasság megkötése nyilvános, tehát az lehetséges, ezt a katolikus egyház és a kánonjog egyenlően nem engedi meg, hogy valaha is meg fogja engedni, az nem biztos. Olyan esetekben, amikor bizonyítható az, hogy bizonyos bontó akadályok, amik a házasság megkötését eleve érvénytelenítették volna, hogyha ezt fölismerték volna, megvizsgálták volna, ugye olyan esetekben lehet bíróság elé vinni az első házasság érvényességét, és ha azt kimondják érvénytelennek, akkor meg lehet kötni a templomban a második házasságot, ha mindkét fél szabad. Ugye, de ez egy nagyon szűkre szabott kivétel, mert ahogy már próbáltam mondani az előző alkalmakkor, mennyi idő van? 7:30 még van idő. De csak olyan esetekben, amikor ugye lelkiismeretben meg van a győződve arról, hogy azok a tényezők, amikről szó van, amik hát érvénytelenítették a templomi házasságot, azok megvoltak már a házasság megkötése előtt is, csak esetleg nem tekintették fontosnak, vagy nem tudták, hogy ez bontó akadály. Így erről eddig. Na most még itt más tényezők is vannak az erőszaknál, gazdasági tényezők. Ugye nagyon sok esetben a feszültség kívülről, forrása kívülről jön, túlságosan terhelve vannak a munkahelyen, különösen a felelős beosztásban lévő emberek, de még a fizikai munkások is sokszor teljesen kimerülnek a követelmények miatt, ugye? És a létbizonytalanság, a munka elvesztésének a félelme, meg sok más egyéb dolog növeli a feszültségeket, ugye, és ez is bizonyos értelemben hát forrás lehet a feszültségnek és erőszaknak, de még inkább a gazdasági verseny és a hatalomért, az érdekvédelemért folytatott küzdelem, piacokért folytatott küzdelem, ami hát hozzátartozik a piacgazdasághoz, ugye, és megint csak úgy gondoljuk, hogy a fejlődésnek ezek a forrásai és föltételei, hogy a győzelem azoké, akik legerősebbek, legerőszakosabbak és legravaszabbak. Nem azok, akik a legjobb terméket állítják elő. Esetleg azok, akik legolcsóbban csinálják. De az se biztos. Tehát ezeknek a gazdasági élethez tartozó sajátosságoknak is szerepük van az erőszakosság kialakításában. És itt különösen az a veszély, de most már ez változik lassan ugyan, de változik Magyarországon is talán, hogy a gazdasági életben ugye a nők kevésbé érvényesülnek. Egyszerűen azért, mert a gyermeknevelés időszaka, ami hát 10-15 évet, minimum 15 évet, 10-et, attól hány gyerekük van, ugye kivesz az életükből. A nőket a piac, a munkaerőpiac nem ugyanúgy jutalmazza, mint a férfiakat. Noha bizonyítható, hogy a tanulmányok során, tehát itt a középiskolai és a felsőoktatási tanulmányok, meg a szakoktatási tanulmányok területén a nők, több nő kap diplomát és megfelelő képzettségét, mint férfi. Kitartóbbak és jobban céltudatosabbak ennek következtében. Egyre az a helyzet által az utolsó 10-15 évben, hogy a munkaerőpiacon nők jobban képviselik, illetve képzettek, a gyakorlatban nem is, de elméletben legalábbis jobban képzettek a férfiak nagyobb, egy jelentős százalékánál. Ennek azonban nem az a eredménye, hogy az ő átlagbérük megközelíti a férfiakét. Ezelőtt 20 évvel körülbelül a quebeci püspökkel azt mondta, hogy a férfi és női átlagbér különbsége világszerte kb. 40%-ot közelít meg a férfiak javára. Tehát a nők kifizetett bére átlag 32,2%-kal alacsonyabb a férfiakénál. Tehát ez aztán itt nem kell részletezni, de a pornográfiából is hasznot húz a gazdasági rendszer, mert ott is a nők lealacsonyításából származik a haszon, az érdeklődés, de ugyanakkor az erőszakos hajlam kiváltó oka között is nagyon fontos szerepe van a pornográfiának. Az üzlet most az erőszakot okozó és társadalmi renddel szemben sem az emberi közös, keresztény közösség nem maradhat közömbös, és azt nem érdemes elítélni, hanem meg kell változtatni. Tehát itt elsősorban ezeket a tényezőket, a szociális és gazdasági tényezőket, na meg a politikaiakat is kell úgy irányítani, hogy ez a hátrány, ami hosszú évszázados előítéleteknek a maradványa, ez a hátrány, ami nők, hogy mondjam, csak háttérbe szorítását jelenti a gazdasági, társadalmi, politikai, de még a család életben is, hogy ez a hátrány megszűnjön. Itt nem arról van szó, hogy kezünket tördeljük, hanem tegyünk a megoldás érdekében lépéseket. És ehhez egy megtérésre van szükség, egy gondolkodásmód változásra, paradigmaváltásnak hívják, ugye, és a valóságot egy olyan képpel, a mai társadalmi valóságot olyan képpel kell fölcserélni, ami bizonyos fokig utopisztikus ugyan, de megvalósítható. És vannak országok, skandináv országok például, protestáns országok, by the way, nem katolikus, katolikus országokban ez még kevésbé. Itt a körlevél is említi ezt, hogy a katolikus országokban hosszabb ideig védték a férfiak, illetve igen, a férfiak előnyös társadalmi helyzetét, mint a protestáns országokban. Tehát itt arról is van szó, ugye, hogy itt nem csak a beszélni kell a dolgokról, hanem a törvényes és a gazdasági rendszert változtatni. Ehhez politikai akcióra is van szükség, és manapság a női felszabadítási mozgalom egyre erőteljesebben mutatkozik meg ezen a területen. De most, ha megnézzük, hogy magyar országülésben hány női képviselő van, a magyar kormányban hány női miniszter, ugye ez még elenyészik a férfiak számához. Ugyanez a helyzet Egyesült Államokban is, de vannak már olyan országok, ahol ez a helyzet nem ennyire aggasztó vagy nyugtalanító. Nos, ugye ezt a gondolkodásmódot viszont és a helyzetet megváltoztatni nem olyan könnyű. Az első dolog az, hogy hát itt ugye reflektálni kell, a második az, hogy támogatni kell azokat a politikai igyekezeteket, amik tudatosítják az emberi társadalomban ennek a helyzetnek a fonákságát, és biztosítani kell azt is, hogy amennyire lehetséges ez a hagyományunkkal összeegyeztethető, a vallásos életben is a nők megkapják azt a helyet, amit megérdemelnek. Érdekes, Kanadában is, Egyesült Államokban is, de már itt Magyarországon is, ahol tanítottam Szegeden, meg itt a Szapiencia Főiskolán is, úgy tűnik, hogy a női tanulók, tehát teológiát tanulók száma növekszik erősen. Tehát jóval több nő hallgatott teológiai tárgyakat, részben katekézisre és hittantanári pályára készültek, meg pasztorális munkára, ugye sokkal többen voltak, mint a férfiak. Ez még nem mutatkozik a szerzetesség közösségek számában, a létszámában, a férfiak és a nők egyaránt lassan növekszenek, ha egyáltalán növekszenek a jelenlegi helyzetben, de hát remélhetőleg itt a helyzet majd változni fog, ha ez a feminista mozgalom ilyen irányban megerősödik. Na most, mik kell még ahhoz, hogy ez az erőszak problémája tudatosabbá váljék? Ugye itt az erőszak, hogyha szembe találjuk magunkat az erőszak problémájával egy közösségben, családi közösségben vagy másutt, az áldozatokat, hát őszinte barátsággal és jó indulattal és segítőkészséggel kell fogadni, és hát keresni kell a hathatós, hatékony segítség meg a lehetséges módszereit. Segélyforrásokat, főleg ha már itt fizikai erőszakról van szó, azt meg kell találni. A lelkipásztorok ugye szintén fontos szerepet játszanak, de pedagógusok is, akik hát esetleg meglátják a tornaórán a gyerekeken a kék-zöld foltokat, hát nem azért van, mert legurultak a lépcsőn minden valószínűség szerint, hanem mert jó erősen helyben hagyták őket. És aztán a közösségi hát megmozdulásokat is támogatni kell, és a politikai programba is valamilyen módon helyet kell biztosítanunk ezeknek a problémáknak a megoldására. Lelki élet és a lelkipásztori tevékenységben elsősorban a nevelés a fontos, és hát ami megindult már ugye a nyugati világban, az, hogy a nők a társadalom minden és a gazdaság élet minden területén szerephez jussanak, ehhez ezt támogatni kell, amennyire csak lehet, és főleg a választások idején ezt a szempontot nagyon gondosan mérlegelni, és fontosnak tartani akkor, amikor hát a voksunkat leadjuk. Na most itt a befejezése megint csak a püspökkari körlevélnek, és ezzel befejezem ezt az ismertetést. El kell fogadnunk azt a tényt, mondja a püspökkar, hogy jelenlegi helyzetünktől és meggyőződésünktől függetlenül a nők felszabadulásának megvalósulása a jelenlegi idők egyik jele. Ha felszabadulásról beszélünk, annak az az oka, hogy a nők azelőtt el voltak nyomva, és korlátok közé voltak szorítva. Ez a folyamat még nem érte el célját mindenütt, sok helyen még el sem indult. Ebben a kérdésben a kereszténységről alkotott meggyőződésünk és Jézus Krisztusnak életünkben való alapvető elfogadása forog kockán. A nők felszabadulása egy kihívás és felelősség férfiak és nők, a hierarchia és Isten egész népe a klérus és a laikusok számára egyaránt. Mindannyiunknak bizonyítani kell az evangéliumi hűségben gyökerező lekötelezettségünket ebben a kérdésben, mivel ez ma az egyház küldetésétől elválaszthatatlan feladat. Még egy epizód a kanadai egyház életéből. Ez a körlevél franciául jelent meg. Ez azt jelenti, hogy a kanadai katolikus egyház felét maximum, tehát 45%-át körülbelül éri el saját anyanyelvén, de angolra sose fordították le. Tudomásom szerint. Lehet, hogy azóta már lefordították, de akkor nem. Hát, köszönöm szépen. Vannak a kérdések, megjegyzések? Igen, parancsoljon.
Én azt szeretném megkérdezni, professzor úr, hogy az etikával hogy került kapcsolatba, és ezen kívül más is foglalkozik-e?
Én?
Igen.
Hát, ez úgy történt, hogy a 60-as években, engem 61-ben szenteltek, 60-as években egy erős vita zajlott már a katolikus egyház verkeiben a szexualetikáról, a fogantásgátlásról, de ha no, még a humáni vita akkor nem jelent meg, az később jött ki egy pár évvel. És én olyan, hogy is mondjam, csak felsőbb fokú tanulmányokat kerestem, ahol meg létezett egy olyan akadémiai millió, amiben ezeket a problémákat szabadon lehet megvitatni. Nos, Rómába azért nem akartam menni. Egyszerűen azért, mert ott a hivatalos egyházi tanítás volt a normatíva, viszont Quebecben, illetve Ottawában, Kanada fővárosában az egyetemnek az katolikus alapítású volt, de állami egyetem volt, és annak volt egy teológiai fakultása, amely hát egy állami egyetemnek a szabályai szerint működött, és ott az erkölcstant lehetett úgy tanulni, hogy minden vélemény képviselője egyformán szóhoz jutott. Tehát egy világos képet tudtam alkotni az akkori helyzetről, erkölcs teológia területén, és erre nagy szükség volt. Mert akkor ez pontosan azért, mert ilyen hivatalos viták és nyomás gyakorlás történt, kevesen vállalták ennek a kockázatait, mert kockázatokkal járt a tanítás területén főleg. Úgyhogy én erre jelentkeztem, mondván, hogy ott ezt nyugodtan lehet csinálni, mert ott a teológiai fakultás az főleg franciák csinálták, a oblátusok, de hát azok mind katolikusok voltak, meg szerzetesek egy jó része. Úgyhogy ott meg létezett egy olyan atmoszféra, ami lehetővé tette azt, hogy mindenki maga alkossa meg a véleményét, és hát ismerje meg akkori a szakmának akkori helyzetét. Így kerültem erre a területre, mert ezre kevesen jelentkeztem.
És más terület is van, amelyikkel tetszik foglalkozni ilyen mélységben?
Hát most már nem. Már 80 fölött már új dolog nincs a világon. Van azért még, de már ezzel nagyon nem foglalkozom. Azzal ezt most saját szakmámmal még foglalkozom, a biotikával, meg erkölcstannal általában, de más már nem csinálom. Tanítok itt, de most már abba hagytam a szapiencián tanítást. Hát 80 év fölött nem illik már. Itt nem is lehet. Egyházi törvények is, meg a világiak is akadályozzák ezt. De nem bánom, már elegem volt a tanításban.
És hogy lehet kielvickélni abból a problémából, hallottam a rádióban, hogy azt mondja a alkotmánybíróság, hogy hatályon kívül helyezte az alkotmánynak azon passzusait, miszerint a család egy férfi és egy nő és a gyerekeik, leszármazottaik alkotta közösség, hogy ezt bővíteni kellene. Most megint kezdik azt, hogy a jogra próbálnák az erkölcsöt ráhúzni, holott az erkölcs az már korábban létezett, és ennek megvannak az erkölcsi alapok.
Tehát az Alkotmánybíróság érvénytelenítette a házasság, a heteroszexuális házasság meghatározását?
Nem a heteroszexualitásról van szó, hanem azt mondta, hogy ez egy alkotmány ellenes, hogy egy férfi és egy nő, valamint a gyerekek. Szóval ezt így nem mondtak, egy hatályon kívül.
Értem. Ez mikor történt?
Ezt én ma hallottam a rádióban.
Igen.
De nem volt sem nagyon jó volt szó, azt mondom, hogy a házasnak kell lenni a nőnek meg a férfinek. Tehát az előző polgári törvénykönyv inkább a gyerek személyletű volt.
Igen.
Tehát a jogot is, a vállásnál, meg a vagyoni területet is a gyerek szempontjából nézte.
Igen.
És most ezt próbáltak fel a keresztény demokraták, hogy ezt a részt próbáltak mindenképpen keresztül verni, hogy ez határozottan most egyházi vagy polgári, de házasságkötéshez legyen rögzítve a családnak a fogalma.
Tehát szerződés.
Akkor mondták, hogy most mi lesz azokkal a gyerekekkel, aki majd a társadalom fele, akik nem házasságban születnek, megélnek, vagy ugye elvált szülő gyereke, akkor azok milyen fajta állatok?
Mert én úgy értelmeztem, hogy azt a pontot kritizálják, hogy a házasság nem csak egy férfi és egy nő által alkotott.
Nem, mert most nem ez volt. Most a házasság kötésre
van. Akkor lehet, hogy nem.
Ezt tudom, mert most a Lánchidrádion éppen mentem autóval délután, és pont ez volt a téma, és ugye betelefonálok egyéb, stb. És kifejezetten erről volt szó, szóval, hogy igenis a papír az a papír azért az egy olyan kötőanyag, ami az egy erősen a szó, az a papír.
Most aha, igenis, papír. Szóval házasság az férfi-női szerződés. Tessék, parancsolj.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mond az atya, hogy a házasságok, erőszakos házasságok 50%-ában a gyerek tovább viszi ezt az erőszakos magatartást.
Közel
a szülők mit tehetnek azért, hogy a gyerekeik házasságában ezt ne adják tovább? Mit tehetnek?
Kerüljék el a házasságukban, saját házasságban az erőszak minden formáját.
Igen, de ezt már nem tehetik meg, akkor hogyan tudnak segíteni a gyerekeik?
Igen, hogyha már ezen túlhaladtak ezen a stádiumon, segítség nagyon korlátozott lehetőségekkel valósul meg, mert tehát ott már felnőtt emberekről van szó. Tehát nem tudják őket közvetlenül befolyásolni, csak esetleg a saját példájukkal, meg jó szavukkal, és befolyásolják, ugye, amennyire a szeretet és a józan ész lehetővé teszi, annyira tudnak segíteni csak. De az egy nehéz. Hát ugye persze nem minden erőszaknak a forrása a gyermekkor, de az egy nagyon sok esetben, tehát az erőszakos férfiaknak 50%-a már a gyerekkorában is így volt, a leányoknak 30%-a már a gyerekkorában tapasztalt az erőszakot. Ez erről van szó. És akkor már késő, ugye kialakulnak a felnőttkori hát magatartásformák, és legtöbb esetben a saját kárukon tudnak csak tanulni. A szülők még amennyire hát tudják, befolyásolhatják, barátok is, de nagyon sok esetben a munkapiac azt kívánja tőlük, hogy máshová költöznek, és akkor elveszítik a kapcsolatokat, és tovább folyik az, amit már kialakítottak egymás között. Nagyon nehéz. De hát azt csak, hogy röviden említettem, hogy ilyenkor és minden helyzetben az áldozatot kell elsősorban védeni, hát azt, aki a erőszaknak az áldozata lett, vagy lesz. Tessék, Tancsi! Ehhez
kapcsolódó kérdés, hogy itt akár egy, hát most már egy gondolvallásunknál, tehát egy gyóntató atyának, hát nagyon nagy felelősség lehet rajta, hogyha mondjuk találkozik egy ilyen esettel, hogy
igen.
Vélhetőleg egy kialakuló erőszakos szülőnek az esetében lesz tudomás a gyógyulási ügyekként, és
igen.
Hogy most mit javasolom, vagy mit mondjam egy gyógyulónak, egy nő, aki vagy őt, vagy a gyerekeit kezdi verni a férje, hogy most ragaszkodjon a férjéhez, vagy az első, vagy már a harmadik ilyen esetben is láthatóan a tendencia csak romlik, hogy kifeszi akár a gyerekeit annak, hogy
ugye, igen, mondjuk, hogy
tovább örökíti és hordozza igen. A sebét, és majd ő is majd valamikor egy erős szülő lesz. Igen. Hogy inkább azt mondaná, hogy ha ez így van, akkor menjen rá a házasság, de gyerekek ne segítenek.
Na most, hogy te vigyázni kell, a gyónás keretei között semmit nem tehet. Hogyha gyónásba tanultál, vagy hallottál ezt. De hogyha segítségre van szükség, és alkalmas helyet mutatni, vagy mondani nekik, vagy őket beajánlani, akkor meg kell kérni a gyónót arra, hogy a gyónáson kívül ismételje meg ezt, mondja el, mert csak akkor tudja a nevét és a körülményeket átadni mondjuk akár egy segélyszervezetnek, amelyik majd esetleg biztosítani fogja számára a menhelyet, ahol megszabadul ettől az állandó erőszaktól például. Vagy pedig egyszerűen, hogyha erre nincs lehetőség, akkor meg kell mondani neki, hogy gyónásban is, hogy itt van ez a cím, ez a személy, menjen el hozzá, vagy itt ez a telefonszám, ez egy családsegítő szervezet, hívja fel őket és kérje a segítségüket.
Igen, de most például az etikai problémára akartam rávilágítani, hogy most a házasság értékét, ugye ha azt tesszük a legfelső szintre, és minden az alatt van, akkor ezeknek a gyerekeknek nagyon sok esélye nincs. Persze,
igen.
Most nyilván ezt részleteiket kell megvizsgálni, most nem lehetik a potrálni. De ez azt gondolom, hogy nagyon sok család és gyerek esett így módon áldozatul, hogy a legfőbb szentség mégiscsak az volt, hogy bárhogy is van, de
Nem a család, tehát nem a házasság egysége az, ami itt kockán forog, hanem a gyónási titok.
De most tekintsük el a gyónástól, tehát az, hogy a maga az egyház és a
lelki pásztor,
akik megnyilatkoznak vele egy, és mondjuk ilyen egyedi esetekben, és tanácsot adnak,
vagy ugye
tanácsért fordulnak egy egyházi személyhez, hogy mit tegyek meg.
Ilyenkor ugye a családpasztorációban az a feladat, annak, aki ezt a szolgálatot biztosítja, hogy legyen kéznél számára egy olyan szervezet, ahol ez hathatós vagy hatékony támogatást tud biztosítani számukra. És azokhoz próbálja őket irányítani. Ha csak ő maga nem képzett tanácsadó, pszichológus vagy valaki, akinek esetleg van szakmai kapcsolatrendszerben benne van, és akkor ő maga is megteheti ezt, hogy viszi tovább őket. De ha gyónásban történik, akkor ezt nem lehet így csinálni, akkor ezt gyónáson kívül meg kell kérni, hogyha akar segítséget, akkor ezt gyónáson kívül mondja el neki még egyszer. Minden esetben biztosítani kell az illetőt arról, hogy ez teljesen bizalmas jellegű információ lesz. Az a különbség, hogyha gyónásba tudja, akkor nem tehet semmit. Nem tudja továbbadni nevét, címét, még az sem. De ha gyónáson kívül történik, akkor esetleg tud biztosítani a segítséget. És hogyha ezt nem tudja biztosítani, akkor nem érdemes ezt a különbséget megtenni.
Hát egyébként is az ilyen esetekben mindig az egyik rákfenéje, hogy a bántalmazott személy egyáltalán szólni sem már.
Hát igen.
Csak tűri a kézét foltokat, meg próbálja takargatni ruhával, meg ne is
tudássák rá. Néha gyónásban előfordul ilyen információ kiadása, de ritkán, nagyon ritkán. Mert hát annyira beleidegződik, hogy az az én hibám. És hát erről időnként nem árt beszélni. Ugye, hát predikációkban nehéz, de ilyen esti programokban lehet, hogy hívni egy ilyen szervezetnek a képviselőjét, hogy beszéljenek egy összejövetelen vagy olyan információkat tovább lehet adni. Hát boldog ünnepeket kívánok mindenkinek, és akkor január utolsó hétfőjén fogunk találkozni az igazságosság. Lesz a téma a második fél évben.